ביטון סטודיו.
Hello, olvasó! Szabados Ági vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast 68. epizódja. A mai az utolsó interjúnk ebben az évben, ezért egy különleges vendéget tartogattam mára. Grecso Krisztián lesz a vendégem, vele zárjuk az évet szerintem sokunk örömére, megható dolgokat mesélt. Majd Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó lesz a vendégem, aki elárulja, hogy mi élete könyve, és mesél a saját könyvéről is, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton Studio műsor ajánlóját.
Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastje.
Minden epizódban egy, a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni.
Hogyan újulhat meg a gyógyszergyártás, a légi közlekedés, a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás, és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
Beaton Studio.
Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy Grecso Krisztián a mai magyar kortárs irodalom fenoménja, jelensége. Mert a közönség is szereti, a szakma is, ráadásul, ha úgy tetszik, akkor ő maga a szakma, mert az élet és irodalom prózarovatának vezetője. Sikerét nem kell bizonygatni, mert hogy legutóbbi regénye, a Vera, éppen közönségdíjas lett. Olykor még a magánéletéről is olvashatunk, nem titkolózik, betegségét is nyíltan vállalta, és azt sem titkolja, hogy imád színpadon lenni és szerepelni. Emellett a legnépszerűbb és a legolvasottabb kortárs írói jelzőket folyamatosan megkapja. Ja, és ahogy Károly Csaba mondta az Élet és Irodalomban, az írók között te vagy Krisztián a legjobb énekes gitáros. Na, ezek alapján azt hiszem, hogy indokolt a fenomén szó Grecso Krisztiánra, mert én nem tudok másik ilyen szerzőt ma az országban. Szóval egy picit még zavarban is vagyok, mert hogy most először vagy Krisztián itt a Lapozza 99-es stúdiójában vendégeként, és annyi témáról lehetne beszélgetni, hogy azt sem tudom, hogy hol kezdjem. Minden esetre ez az idei utolsó adásunk, úgyhogy egy átfogó, picit ünnepekre hangoló beszélgetést terveztem. És akkor kezdjük is ezzel, hogy milyen nálatok a karácsony, vagy milyen lesz idén a karácsony? Te hogyan hangolódsz?
Hát nagyon remélem, hogy a karácsony a hagyományoknak megfelelően alakulhat. Mindig azt szoktam a mostani barátoknak kívánni, hogy vírusmentes családi karácsony lehetséges, negatív tesztekkel megtámogatva. Most is ebben bízunk. A feleségemnek, illetve hát nekünk, így aztán, de a feleségem oldaláról nagy a család, és oda szoktunk menni karácsonykor. Ez azért is fontos, mert a kislányunk nagyon szereti a nagy családot. Nagyon szereti, ha habzik körülötte a világ, szereti, ha sokan foglalkoznak vele, ha szeretik, ha minden pillanatban valami történik. Neki ez a legfontosabb. Nyilván ideig, óráig örül valami tárgynak is, de igazából az a lényeg, hogy ő egy percig sem unatkozzon. Na most ez hát tökéletesen megvalósulhat, ha a karácsony úgy alakul, ahogy szokott. 14-16 fős szűk körű családról beszélünk. Ez is az a létszám természetesen hozza magával ezt az olaszos temperamentumot is, amit nekem először szoknom kellett. Nálunk csöndesebb volt minden annak idején. Én először zárkózva, kaptatva utánuk igyekeztem fölvenni a tempót. Most már nagyon szeretem. Tehát az intim együttlét, meg az egymásra figyelés, az nem föltétlenül csöndes jelenség, az lehet egy nagy harsányügy is, és nálunk ez most így megy, tehát így zajlik, remélem, hogy ez most is így lehet, nem, ígérni nem lehet magunknak se semmit, meg egymásnak sem.
Mondjuk most, hogy Hanna veletek van, azt hiszem, hogy nem feltétlenül az olvasásról szól a kikapcsolás, meg ezek az ünnepi időszakok, de tudom, hogy nagyon sok hallgatónak egyébként ilyenkor érzi, van ideje olvasni, leülni egy nagy regény mellé. Neked akár korábban mennyire a kikapcsolás, mennyire a pihenés része volt, hogy ilyenkor akkor a karácsonyi időszakban végre van idő szórakozásból is olvasni a munkák mellett?
Hogyne, én ilyenkor fölvásároltam az összes karácsonyi külön számát a heti lapoknak, kulturális mellékleteket, és ezeket imádom. Tehát kifejezetten megtátosodnak a kollégáim meg a szerzők ilyenkor, remek tárcák, remek esszék, és nem csak az élet és irodalomban, a jó konkurenciában is, és ezeket ilyen jó halomba fölhalmoztam, és természetesen a nagy elmaradásokat is. Szoktam azért nyilván esténként mindig olvas az ember könyvet is, azokat is viszem magammal. Most egyébként pont tegnap este is a Szilasinak a Kései házasságát olvastam. Nagyon érdekes viszonyok vannak szövegekkel. Egyszer már elkezdtem. Nem találtam hozzá az utat, modorosnak gondoltam, túlírtnak, ledobott magáról. Megpróbáltam, adtam neki még egy esélyt, nagyon szeretem a Szilasit, nagyon szeretem a könyveit, hát akkor még egyszer nekifutottam, és döbbenten láttam, hogy most meg valami egészen más. A helyzet, most kifejezetten jól adagoltnak találom a mondatokat, jó ízűnek, szépen megírtnak, figurák kiszólásait, a figurák kommentjeit egészen jól egy nézőpontváltásnak kezelem. Mindezt taszított az első körben, tehát azért mondom én legtöbbször, vagy igen gyakran, és ismételgetem annak azoknak, akik nagyon karakán véleményt mondanak egy könyvről, hogy adj neki még egy esélyt, lehet, hogy nem jókor találkoztatok.
Jó, hogy ezt kihangsúlyozod, ez tényleg nagyon fontos. Mi is változunk, tényleg változhat a hangulatunk, attitűdünk egy-egy szöveghez is, úgyhogy ez jó, jó, hogy kiemelted, és erről jut eszembe, hogy egyébként a te szövegeiddel hogy vagy? Visszaolvasod a szövegeidet, a regényeidet? Van ilyen, hogy Grecsó Krisztián fellapozza a verát és megnézi, hogy hogy írtam meg?
Hát amikor kell valamiért, tehát egészen konkrét feladatok ügyén szoktam kinyitni csak. Egyébként ugye az a helyzet, hogy ha kinyitsz egy nyomtatott könyvedet, akkor ahol kinyitod, ott van egy hiba. És ezt a bolondulásig lehet űzni, úgyhogy nem szeretem kinyitni őket. Másfelől meg az alkotásnak nincs vége. Az egy mesterséges vég. Szabsz egy határidőt, ha elég fegyelmezett vagy, ezt betartod, és egyszer csak azt mondod, hogy talán ez az állapota az, ahol el tudod engedni a szöveget. De még a végtelenségig tudnád írni, ki tudja, hogy túlírnád, de ki tudnád, de hogy működik. Mondjuk egy sport hasonlatot. Az időzítés fogalma az nem világos azoknak, akik nem sportoltak. Ugye arról van szó, hogy hihetetlen keményen edzenek a sportolók. Készülnek az olimpiára őrületes erővel, de maga az a hét, hogy arra a hétre hogyan terhelődik a szervezet, mennyit kell akkor edzeni, az egy hihetetlen érzékeny ügy, mindenkinél más, és akkor itt jön be, hogy mit csinál az edző. Hát érzi azt, hogy az a sportoló mire képes, hogyan, mit időzít. Egy kicsit erre hasonlítam. Az önismereti szempontból az alkotásnál az, hogy mikor engeded el a szöveget. Túlírod-e? Még dolgozni kellett volna rajta, tehát hogy ez a pontosítás, ez egy érzékeny terület, ennek ellenére örökké tudnád írni, és van is olyan kollégám, aki folyton újraírja a könyveit, és nincs is neki tulajdonképpen végleges szövegverziója, hiszen örökké újra és újra visszakerülnek azok a motívumok, ez is egy módszertan, én nem így csinálom. És egyébként zárójelben csak egy apróság, hogy miért nagy büntetés az íróknál az, hogyha nem publikálhat. Mert ugye szokták kérdezni, hogy hát mondjuk a szocializmusban adott szerzőket letiltottak a publikálásról, és mondjuk csak gyermekirodalmat írhattak. És az miért nagy büntetés? Hát miért nem írta meg és kész? Eltette, majd megjelenik, amikor. Ezért. Mert nincs neki vége. És ha nem jelenhet meg, akkor addig írja, amíg az van, de nem tud tovább lépni tőle. Most, ha megjelenik, akkor te elhidegülsz attól a szövegtől, attól tovább tudsz lépni, az egy rögzített ponttá válik, és a fejlődésed tovább mehet. Ez olyan nagyjából, mintha egy színésznek örökké ugyanazt a szerepet kellene próbálnia, de soha nem mutathatná be. Ezért végtelenül nagy büntetés, és ezért olyan kiszolgáltatott az író is, a rendszereknek, a cenzúrának és a többinek, és ezért kell figyelni arra, hogy egy ország figyeljen a saját nyilvánosságára.
Meg gondolom a közönségnek a visszajelzése is fontos lehet. Ez neked mennyire fontos? Hiszen, hogyha az író azt a fiúknak írja az író, akkor talán nincs meg az a rész, amire biztosan sok író is vágyik, hogy azt olvassák. Azt hát, ne csak ő olvassa meg, mondjuk a rokonai.
Hát hogyne, ez végtelenül fontos. Azért, mert az olvasatlan könyv nem létezik. Hiszen csak az olvasatok révén születik meg a szöveg. Az olvasó, ezt ugye nem győzöm hangsúlyozni, egyenrangú a szöveggel. A jó olvasó nevelődése ugyanolyan nehéz feladat, egy jó olvasó fejlődése ugyanolyan rétegzett ügy, mint az író fejlődése. Ez a kommunikáció, ez a különös varázslatos kommunikáció, ez nagyon sok tényező függvénye is, hogy ez létrejöhessen és összeszikrázzon, és az olvasat csodája létrejöjjön, és az olvasat csodája természetesen a szívben jön létre, tehát hogy téged egy könyv fölkavarjon, megváltoztasson, te egy könyv miatt iskolát választasz, életcélt alakítasz, tehát hogy ennyire nagy hatással lehet rád egy könyv, hogy ez a csoda létrejöjjön, természetesen nagyon sok mindennek meg kell valósulnia. Hát ezt tudja egy író. És hogyha egy ilyen visszajelzést kap, hogy ez létrejött, hogy ez megvalósult, hogy ez neki jelent valamit, hogy azt kaphatom én, nekem én nagyon sokszor ért ilyen tisztesség, hogy mondjuk a mellettem elférsz után olyan leveleket, hogy kibékültem az édesanyámmal. Hát most képzeld el, hát, hogy egy regény ilyen érzelmi hatást érhet el, hogy évtizednyi haragvás után megkeresi az édesanyját, mert elolvasta ezt a regényt. Hát most is kirázt tőle a hideg. Vagy azt mondja, ilyen levelet kaptam a Vera után, azt mondja egy feleség, hogy én tudom, hogy az én férjemet örökbe fogadták, és rettegek. Rettegek, mert nem merem megmondani neki, mert nem az én feladatom, hanem a szülei feladata, de rettegek attól, hogy mi van, ha megtudja, és azt mondja, hogy de te nem mondtad meg, mert hazudtál nekem.
Úristen.
És egy hatalmas vallomás, érted, egy több oldalas levél, és ez mind ez az őszinteség, ez a kitárulkozás mind egy regénynek válasz. Nem nekem, hát engem nem is ismer. Úgyhogy ezek természetesen szerintem egy írónak a legmélyebb vágyai, hogy a regény ilyen mélye fúrjon, és nyilván mindenki szeretné, hogy így dolgozzon a lélekben.
Hogyha már fölmerült a Vera, tetszett ez a hasonlat, valahol olvastam, hogy a Vera című regényed olyan, mint egy jóslat, és akkor picit a magánéletet behozva, mert hogy nagyon vágytatok arra, hogy család legyetek, hogy apa legyél, vágytál arra, és írtál egy regényt egy kislányról, akit örökbe fogadtak, és azóta, hogy megjelent a regény, örökbe fogadtatok egy kislányt, Hannát, akinek, ha hát gondolom neki, született most meg egy verses gyerekkönyv is. Úgyhogy beszéljünk akkor erről, hogy egyáltalán milyen volt ez a folyamat? Tehát azért ritkán írsz te gyerekeknek szerintem, de lehet, abszolút, hogy csak, ugye? Gyönyörű a borító, nagyon szép a könyv, még nem volt sajnos a kezemben, de már megrendeltem, úgyhogy várom, hogy el is olvassam. Milyen volt ez az alkotási folyamat?
Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor ez nem hozzászólt, vagy nem hozzáíródott, hanem általa, ha szabad így mondani. Természetesen nem úgy, hogy leült a klaviatúrához 10 hónaposan, hanem úgy, hogy az ének, a mondóka, a beszéd, a dallam az az érintéssel, meg az öleléssel egyenrangú hatalom. Az valami csoda. Ugye az éneklés megnyugtat, az éneklés az el tudja múlasztani a gyermek fájdalmát. Hogyha énekelsz annak a gyermeknek, akkor kisimul az arca. A pici gyermeknél, a csecsemőnél, meg az újszülöttnél, meg végképp teljesen természetes, hogy ringatod, rázod a fenekét, és közben mondod azokat a ritmusokat, dallamokat, énekeket, amelyeket te tanultál annak idején a szüleidtől. És ugye ezzel továbbadsz egy kulturális hagyományt, továbbadsz egy szeretetet, továbbadsz mindazt, amit benned van, amit a szüleid beléd raktak. És ez a láncolat, ez alakul a nyelvvel is. És mondjuk alakul azzal a varázssal, hogy elénekled neki a bóbitát, és akkor a ő is bóbitává válhat általad, és ennek a kulturális, meg genetikai, meg emberi, meg sokféle láncolatnak a továbbélése alakul, és nyilván lesz egy ilyen szeretett láncolattá. Na most mondogatod ezeket a mondókákat, mondod a magadét, és egyszer csak, hát nyilván, mivel ezt hát ne legyünk illúzióink, 1000 milliószor kell csinálni, azért már néha unod, és akkor elkezdesz improvizálni más ritmusokkal, illetve ezekre a ritmusokra más szövegeket. Ezt szerintem mindenki csinálja, az is, aki egyébként nem gyakorló író. Ezekre a kisgyerek dalokra, akármikre új verszakot énekel a gyereknek, gúnyverszakot énekel a gyereknek, önmagát gúnyoló verszakot, már csak azért is, mert mondjuk akkor esetleg egy kicsit ironikus térbe kerülhet a félötös kelés, vagy érted? Tehát, hogy ezek az egyébként hát annyira nem ironikus térben lévő ügyek egy kicsit odalökhetők. Tulajdonképpen természetes ügy, hogy ilyenkor az ember ezeknek a ritmusoknak a közelében új szövegeket alkot, velem is ennyi történt mindössze. Ezek a mondókák is helyet kaptak a kötetben, külön ciklusban, tehát a mondókák külön ciklusban vannak, és aztán ott vannak természetesen az alkalmi versek, és ott vannak azok a már talán alsó tagozatosoknak funkcionáló versek is, amelyek már egy komolyabb gyermekirodalmi hagyomány felé kacsingatnak.
Említettem, hogy gyönyörű a borító, nagyon sok kis apró tárgy van, nagyon igényesen lerajzolva, még mondtad is, hogy milyen jó játék ez egy kisgyereknek, mert hogy nézegeti, mik vannak rajta, és a Hanna is nézegeti, hogy mik vannak rajta, de nem tudtam nem észrevenni valamit, olyan, mint a te lenni rajta, a Judit lenne rajta, a Hanna lenne rajta, és ott egy kis fiú is, egy pici baba. Aztán mondta túl intim a kérdés, de hogy szeretnétek még egy babát?
Nagyon édes vagy. Hát ez a Baranyai Andris jóslata, a Baranyai B. András tervezte a borítót, el ne felejtsük meg mondani. Én nagy rajongója vagyok az Andrisnak, és régi kollégám, és rengeteget dolgozunk együtt, és ez a gyönyörű borító az ő munkája, és valóban kedves pimassággal, hát ismer bennünket, nyilván, ahogy tehetjük, össze is járunk, tehát látott már bennünket, némi pimassággal minket rajzolt meg adott helyzetekben, és föl lehet ismerni a hajviseletet, sőt, még hát a Hannának a haját is, a kis Bóbita frizuráját. Hát, ami a jóslatait illeti, hát adja az Isten. Természetesen a család a legnagyobb dolog, ami történhet veled, az életszentsége a legnagyobb dolog. Sajnos mi nem annyira fiatalok vagyunk már. Ez a középkorúság hatarca bizonyos ügyeknek, de majd meglátjuk, hát én semmi ellen nem beszélek. Itt ugye egy nagy és embert próbáló küzdelem és vágyakozás végén jött nekünk Hanna, hatalmas csodaként, meg hatalmas várakozásként, de hiába vártuk, meglepetésként jött, hát akkor ilyen alapon ki tudja, hogy jó Isten mit tartogat még nekünk.
Milyen volt a 2020-as éved? Azért az elmúlt évek elképesztően intenzívek voltak neked. A Verától, az örökbefogadáson át, a betegségen, a sok szereplésen, a nagyon hamar visszatértél a színpadra, még el is mondtad több interjúban, hogy talán túl hamar is. Közben nem akarsz a betegségről beszélni, hát megkerülhetetlen. Verses kötet, gyerekkönyv. És hát itt volt ugye a 2020-as év, ami sokunknak nagyon más volt. Te is biztosan rengeteg fellépésre készültél, hogy akkor ez legyen egy olyan év, amikor magad mögött hagyod a betegséget és a 2019-es részben szörnyű, részben nagyszerű évet a magánéletedet tekintve. És hogy milyen volt a 2020-as éved?
Hát a jó Isten megsegített engem az ügyben, hogy sokat lehessek a gyerekemmel, és sokat lehessünk együtt, és az a korai viszony, az a korai gyökérzet, amire az ember nem is emlékszik. Az a tudatalatti szeretetalap, meg bázis, az úgy épülhessen fel, hogy abban, ha már ilyen őrületesen vizuális vagyok, és nagy metaforákkal dolgozom, akkor abban én is rakhassak téglákat, és jelen legyek a gyermekem életében, aktívan, értékes idővel, ezzel rengeteget segített, és erre igényem is van folyamatosan, és ráadásul azt is megtanultam, hogy ugye a gyermeknél az a különös helyzet van, hogy ugye a pillanat létezik, hogy ő is állandóan igényli, de nagyon gyorsan le is tud róla szokni. Úgyhogy folyamatos, ha ti intimitásotokat nem tartott karban, akkor ez az intimitás nagyon gyorsan kihűl. És akkor nagyon könnyű elszokni egymástól. Egy pici gyerekkel végképp folyamatosan tüzelni kell ezt a lángot, nem csak melegedni nála, tehát nem, ez egy nagyon kétséges dolog, hát nem beszélve arról, nyilván nem árt, ha a feleségednek is segítesz, tehát hogy ő is kapjon levegőt. Úgyhogy ez az év ilyen szempontból rendkívül pozitívnak értékelhető. Én egy parasztember vagyok, akármerre is alakult az életem. És ráadásul, ezt sokszor elmondtam a Vera kapcsán is, egy nagyon erősen szorongós ember, hogy a Vera tőlem kapta ezeket a tulajdonságait, ezt sokszor elmeséltem, ennek viszont nem tett jót ez az év. Nagyon-nagyon sok önfegyelemre volt szükségem, nagyon-nagyon sok terapikus befelé figyelésre, hogy legyőzzem a fölöslegesség érzését, legyőzzem azt a kudarc érzetet, hogy évtizedek munkájáról derül ki egyik pillanaton a másikra, hogy fölösleges, hogy nélkülözhető, hogy bezárható, hogy anélkül megy az élet. Így meg úgy próbáltam kezelni ezeket a békákat lenyelni, és próbáltam a egómban maradni, a formámban maradni, az önbizalmamban maradni, de nem állítom, hogy minden pillanatban sikerült, és hogy minden pillanatban sikerült a pályán maradni. Nem is egyszerű, szerintem nagyon sok olyan helyzet és foglalkozás van most, akik meg hivatás, akiknek ezt hát meg kell próbálni önerőből menedzselni, és meg kell próbálni itt a lelki erőket összpontosítani. Nagyon nehéz. És hát ebből a szempontból meg nem volt egy siker ez az év nyilván. Szorongtam az egzisztenciális kérdések miatt, és kiszolgáltatva éreztem magam a helyzetek miatt. Ez a két véglet volt az évben nekem. Én azért remélem, hogy a következő nem ilyen lesz.
És pont ezt akartam kérdezni, hogy ha egy picit a jövőbe tekintünk, akkor hogyan képzeld el a 2021-es évet? Mit vársz a 21-es évtől?
Tervezünk egy nagyszerű műsort, amivel egy új világ felé nyithatnék. A Várkerttel szervezzük egy gyermekműsor, egy interaktív, táncos, zenés foglalkoztató, ami a Belefér egy pici szívbe című kötetemre, a gyermekversekre alapul. Szabó Attila, aki a Csíkzenekar prímása, zenésíti már meg folyamatosan a verseket, és a Marian, az énekesnő, a Csíkzenekar énekesnője fog énekelni benne, ő egyébként civilben óvónő, és ő vezetni a foglalkozásokat is, természetesen én is ott vagyok, és közösen együtt ez a csapat, Makó Petivel kiegészülve, tehát ez a csapat csinálna egy olyan foglalkozást szombat és vasárnap délelőttönként, vidéken is utaznánk vele, meg hát a Várkertbe természetesen, ahová szavalni, verset mondani, ritmusokat gyakorolni, táncolni, és még egyéb színházi hatásokat élvezni, a gyerekeket oda hívnánk, óvodásokat, nagycsoportosokat, meg alsó tagozatos gyerekeket. Ez nekem egy nagy kihívás, nagyon szép kaland, és ráadásul egy olyan munka lehetne, ahová a családom is tud jönni. Erre készülünk, már rég csinálnánk aktívan, és már rég az első foglalkozások felé tartanánk, ha lehetne dolgozni.
Jó, hát kívánjuk, hogy a következő évben ezek megvalósuljanak, és minél többet lássunk színpadon is téged. Estig hallgatnának, és szerintem a hallgatók is. Zárásként azért kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként regény, írás, mennyire kedvezett az elmúlt időszak az írásnak, gyanítom semennyire, bár ezt gondolom teljesen szubjektív, hogy kinek mennyire jött az ihlet például 2020-as évben, mert hogy itt volt a Vera, ugye jött egy verseskötet, a gyerekkönyv, de hogy állsz az írással? Regényre számíthatnak-e a nagy rajongók? Biztos vagyok benne, hogy ez motoszkál ez a kérdés sokakban, úgyhogy felteszem.
Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. A következő kötet még egészen biztosan egy kis próza kötet lesz. Novellákkal, egyébként nagyobb lélegzetvételű novellákkal is, meg tárcanovellákkal, tehát egy vegyes próza kötet. Ez lehet, hogy akár már jövőre, az év második felében megjelenik, majd meglátjuk, azért ezt most úgy mondom, hogy a kiadóval nem egyeztettem, tehát lehet, hogy Dávid Anna éppen ráncolja a homlokát. Minden esetre ez nagyjából készen van, tehát ezt akár publikálni is tudnám, de nem szeretek ilyen gyors tempót diktálni, tehát ez maximum a jövő év végének a játéka, vagy még akár később, de írom a regényt. Írom a regényt, csinálom, ami a tematikáját, meg témáját illeti, nem akarom nagyon lelőni, mert ha legyen meglepetés, én azt remélem, hogy akik értik, meg ismerik az én mániáimat, és követték eddig, hogy milyen értékrend mentén, milyen, tényleg nem tudom másképp mondani, mániák mentén épült ez az eddigi életmű, azok most sem fognak csalódni, hogy mibe kezdtem.
Rejtélyes, de aki érti, az érti. Köszönöm, Krisztián, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Én azért szeretek olvasni, mert azokat az időket igazán csak magammal tölthetem, és szeretem, hogyha a szívem, lelkem, agyam, mindenem el tud kicsit röpülni abból a valóságból, ahol éppen vagyok. Lovas Rozi vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, sportolók, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten vendégem a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kis Gergely, aki amellett, hogy a vízilabdát választotta hivatásának, 2005-ben jogi diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen, egyébként én is ott jártam egyetemre. Boldog férj és családapa, és őt még a karantén sem tántorította el az edzéstől, hiszen a nappaliában is kész volt egy kis kanapét nem kímélő lövő gyakorlatot végezni. Ezt láthattuk az Instagramján. Életrajzi könyve az Életem a játék nagyon hamar elfogyott a boltok polcairól, ezért úgy döntött, hogy idén újra megjelenteti bővített kiadásban, amiben még több fotó van. Gergő, a saját könyvről is mindjárt beszélgetünk, de kezdjük az olvasással való kapcsolatodról. Azért biztos egy hatalmas sztereotípia az, hogy a sportolók nem feltétlenül nyúlnak olyan gyakran könyvhöz. Miközben egyébként nagyon sok, nagyon híres sportoló írta már meg a történetét, nem csak te, hanem mondjuk eszembe jut az Open Andrea Gassitól, amit nagyon-nagyon sokan emlegetnek és imádnak. Mik azok a könyvek, amik téged is mondjuk inspirálnak, vagy amiket nagyon szerettél?
Én egy humán beállítottságú nagy darab melák vagyok. Érdekes módon nekem az irodalom és a történelem mindig nagyon közel állt hozzám, és én 6.-7. már eldöntöttem, hogy jog és humán vonal, és aztán ezt a reál tantárgyak iránti tehetségem és jegyeim azért alátámasztották, és innen jött az olvasás élménye is. Édesapám dolgozó munkásember volt, nagyon sokat dolgozott, külföldön is, itthon is, a család boldogulásáért, és minden, volt, hogy egy hétvége alatt kiolvasott egy Ken Follett regényt, vagy, tehát, hogy iszonyatosan falta a betűket, amikor ráért. Nem értelmiségi családból származom, kommunista munkás családmodell, gyár egyebek, és mégis megvolt ez a, tehát nem három könyv volt a polcunkon, és én is nagyon szerettem olvasni, és abba csöppentem bele, hogy 13-4 évesen már kémregényeket olvastam, meg szépirodalmat, előre elolvastam esetleg egy kötelezőt, amikor az Egri csillagokat, nyilván az a fiúknak egy, abban a korban elég menő volt, vagy a Pál utcai fiúk. Úgyhogy ez nekem jött, és a csapattársaim is elég sokat olvastak, egy-két kivételt vettek, de biztos vagyok benne, hogy mondhatom, sorolhatnám a neveket. És nagyon sok sportoló szeret olvasni, hiszen edzőtáborok, utazások, vegyünk egy 24 órás repülőutat, buszutat, vonatutat, ott azért nagyon jó társ tud lenni a könyv. Az olimpiákon is sokat olvastam, és tanultam az egyetemre is, teljesen mondhatnám pervers dolgok, hogy amikor az ember a NASZ útján, vagy az olimpián mondjuk jogot tanul, vagy egy nehezebb olvasmányt olvas, de én szerettem.
Ha azt mondom neked, hogy életed könyve, akkor tudsz mondani egy olyat, ami életed legmeghatározóbb olvasmánya?
Mivel már hallottalak többször itt a beszélgetésekben el ezt a kérdést föltenni, ezért gondolkodtam. Kicsit nehéz eset vagyok, mert kevés dologból van egy kedvencem. Picit mindenevő is vagyok, és ezért nagyon sok könyvet imádok, és sorolhatnám neked, amiket szívesen olvastam, és bánom, hogy egy csomóból már nem maradt meg olyan sok, mert olyan rég olvastam őket. A Keresztapát azért nevezem meg, Mário Puzótól. Egyrészt a film is nyilván ikonikus, másrészt a gimnáziumi barátaimmal például a legénybúcsomon is az volt a tematika, keresztapás. Ez egy külön sztori. Harmadrészt meg az a világ, amiben én felnőttem, tehát a rendszerváltás gyerekeként, dolgozó szülők, rendfegyelem, edzésen rendfegyelem, alázatosság, és hogy ez egy annyira más világ, az alvilág, hogy fölépül egy rendszer, egy nagyon komoly rendszer, de mégis bűnözőkről van szó, akiknek életfogytiglani börtön lenne a jutalmuk a tevékenységükért, de mégis valamiért úgy írta meg Mário Puzo, hogy szerethető, és egy ilyen szövevényes és érdekes, és Amerika és az olasz kultúra. Aztán persze, hogy Olaszországban éltem, ez még közelebb került hozzám, és hogy ez a fajta elérhetetlenség, vagy amire nem vágyom, de szívesen olvasok róla, ez sokszor előfordult az életemben, például itt is. Egyébként a Robert Merlit írtam sokszor, kedvenc könyvemnek a Mesterségem a halált, ami egy nagyon durva, nagyon brutális téma, és pont azért, mert annyira nem arról szól, hogy fölkelek reggel, és akkor történik velem valami nagyon klassz, érdekes dolog, hanem hogy úristen. De hát soroltam a magyar írókat, már jött elkezdve sok mindenkit, akit nagyon szívesen olvasok. Mondom, kamaszkorom egyébként a kémregények nagyon vonzottak többek között, és az életrajzok is.
Milyen meglepő, mert hogy ismerjük egymást egy ideje, de hogy például ezt nem tudtam, és nekem is a Mesterségem a halál nagyon nagy kedvencem, és egyébként gyerekkoromban olvastam, vagy hát tiniként a Keresztapát, mert hogy én is megtaláltam otthon apukámnak a polcán, és borzasztóan érdekelt az a sötét borító, meg egyáltalán a film miatt is érdekelt, és nagyon szerettem. Úgyhogy, ha valaki szereti a Keresztapát, akkor tényleg olvassa a könyvbe, mert baromi jó élmény. Milyen sok közös van bennünk, most derül ez így ki. Beszéljünk a könyvedről, Életem a játék címmel újra kiadtad most, saját kiadásban ráadásul, mert hogy ez annak idején még a Librinél jelent meg, ha jól emlékszem, ez egy bővített kiadás. Egyáltalán hogyan jutottunk idáig, hogy úgy érezted, hogy ennek meg kell jelennie, és hogy aki most akkor megszerezheti, hol, ugye, ez is nagy kérdés, hogy akkor könyvesboltokban ezek szerint megkapható, azok mit kapnak a régi könyvhöz képest, és egyáltalán mit olvashatunk a könyvben? A te életedet gyanítom.
Egy jó könyvet olvastam régen, és akkor felmerült bennem, hogy mennyire nem tudnám megírni ezt vagy azt a regényt. Megint más az, hogyha valaki átéli a saját életének az eseményeit, akkor arról írni. Életrajzokban is, hogy mondtad Agassit, vagy Alex Fergusont, vagy a Manchester United ikonikus vezetőjét, vagy akár Churchill, vagy bármilyen életrajzot olvasok, akkor mindig leköt nagyon, és nagyon érdekelnek a sorsok, hogy ki hogy döntött adott helyzetben, és hogy alakult az élete. De hogy én erről magamról írjak, és erről gondolkodjak, ez nem volt bennem. De amikor néhány hónapon belül, 2012-ben a londoni olimpia után, amikor elköszöntem a válogatottól, akkor volt egy nagy változás az életemben. Mostantól nem vagyok magyar válogatott vízilabdázó, nem képviselem a nemzetet tovább, így hivatalosan, és akkor megkerestek három különböző ember. Egy gimnáziumi barát, egy tapasztalt sportúságíró, és egy a vízilabdában jártas fiatal újságíró. És hogy azt mondtam, hogy ha hárman, és akkor csapatjátékos vagyok, akkor nem válogatok, hogy akkor tényleg legyen egy ilyen könyv, elfogadom ezt a külső indítatást, nem belülről jött ugye első körben, de beleéltem magam, és átéreztem, és akkor négyen hozzuk össze. És akkor ugye a Librivel, és Angyalosi Eszter szerkesztővel egy nagy csapatot alkotva, csiszolva különböző stílusokat, de összeraktuk azt a könyvet, és az évek alatt nemhogy hiánycikk lett, hanem szerencsére teljesen elfogyott. És akkor 18-19-ben jött a gondolat, hogy kértek 5-10-20-an, hogy elérhető-e, van-e még nálam. Tényleg a könyves polcomra le akarták venni szinte az utolsó példány többen, hogy nincs egy pár darab otthon még. És akkor mondom, na jó, akkor meghirdettem a közösségi felületeimen, hogy érdekelne benneteket, és akkor 100x darab válasz jött, hogy igen, és mondom, barátok is mondták, hogy csináljuk meg, akkor nekiálltam. És mivel ugye felszabadultak a könyv jogai, akkor így magamnak kellett úgymond nekiállni, az lett azóta a leglogikusabb lépés, mivel csak egy fejezetről van szó, nem kellett egy kiadóval újra ezt végigzongorázni, és így 32 oldal körülbelül a bővítmény, ez a negyedik fejezet, és körülbelül 16 oldalnyi fotó van benne, ha jól emlékszem, tehát egy 400 oldalasra bővült az egész kiadvány.
6 éve jelent meg a könyv, most írtál hozzá egy utószót, ami az elmúlt időszakot azóta kvázi frissítette, és azzal záródik a könyv, ezzel a plusz 32 oldallal, és hát valóban azért sajnos több tragédia is történt. Mi volt a legtanulságosabb, amikor, hát meg gondolom újra olvastad a könyvet, nekem is bízom benne, hogy így visszautaztál picit az időbe 6 évvel ezelőttre, amikor írtátok. Mi volt a legtanulságosabb, amikor írtad ezt a 32 oldalt?
Úgy szerkezetileg egyetértek vele, hogy akkor döntöttünk, és amit szerettem volna, hangulatot azzal is nagyjából. Kicsit de házépítés, hogy 50 év alatt minden évben neki kezdenél egy háznak, akkor valószínűleg lehet, hogy 50 különböző házat építenél. Hogyha most írnék egy könyvet, lehet, hogy más lenne, de a hangulata vagy a stílusa, de amúgy meg nem. Tehát amúgy mégis azt mondom, hogy időtállónak érzem magam tükre előtt, amit csináltunk. Ami fura, hogy nyilván hogy azóta változott esetleg egy-két dolog olyan irányból, ami picit okafogyottá vált, hogy miről írok, hogy majd mit remélek, vagy jelenben akkor úgy tűnt, hogy ez menni fog tovább valami, és nem annyira. Vagy ami nem annyira haladt előre, mint amennyire szeretnék most arról írni, hogy hú, milyen sikersztori ez vagy az a része az életemnek. De a legrosszabb az, hogy a 32 oldalhoz képest nyilván a szívfájdalom része sokkal nagyobb, tehát sokkal vidámabb az életemnek a fiatalkori része ahhoz képest, amiket most át kell élni. Elvesztettem édesapámat, elvesztettük Benedek Tibit, a világ egyik valahol legnagyobb sportemberét.
Ha már értékelés, az elmúlt időszak értékelése, akkor egy elég izgalmas sok szempontból kemény év van mögöttünk, a 2020-as, ugye itt évvége felé kíváncsi vagyok, hogy neked milyen éved volt. Gondolom egy sikerrel záró, hogy végre létrejött a könyv, megszületett, de hogy egyébként milyen év volt a 2020-as neked?
Az Életem a játék első kiadása, a könyvem, ott 96-ot említem, mint a legnehezebb évnek addig, különböző okok miatt, azt olvassátok el, hogy miért, de hát mostantól a 2020-ast fogom ennek nevezni valamilyen szinten. Úgyhogy nem ebben az évben veszítettem el mondjuk édesapámat, de hogy a globálisan az emberekre nehezedő nyomás, az a fajta suttogó feszültség, ami sok ember sajnos el tud vinni, és lejjebb tud nyomni, hogy most mi lesz, mikor lesz nyitás, mikor látogathatom meg édesanyámat, a nagymamámat, mikor mehetek végre oda, ahova szeretnék, de tény, hogy nagy változások voltak. Tehát a 2020 arról szól, hogy egyrészt egy remény, hogy 2021-től mikor lesz javulás, nem lesz gyors javulás, én azt vallom, de lesz javulás, csak nem gyors, és hogy alkalmazkodni kell tudni a helyzethez, az ember mindig is alkalmazkodó volt, azért emelkedtünk föl, és azért lettünk mi a világ urai és rombolói, mert többet tudunk valamivel, mint a többi élőlény, de hogy ez még inkább igaz most. A sportember is alkalmazkodással tud sok mindent elérni, most már a hétköznapokban is ez beivódott. Nem elég csak fölkelni, bemenni a munkába, hazamenni, vacsorát adni a családnak, vagy megkeresni a vacsorára valót, hanem tudatosság és a koncentráció, a fókusz az életben, hogy egy csomó kis apró butaság, ami ez most egy hülye példa, mert nem ez a lényeg, csak hogy ilyen szintre le kell menni abban, hogy építjük fel az életünket, és ez hosszú távon remélem, hogy segíti az embereket, a magyar lakosságot mindenképpen, hogy tudatosan és fókuszáltan tudjon élni.
Jó hallgatni téged, jók a gondolataid, legyen így egyébként, és aki még szeretné tovább hallgatni Gergő gondolatait, az olvassa el az Életem a játék című önéletrajzi könyvet. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Lapozza 99-re szabadoságival.
Mutasd a könyvespolcot, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Erre a hétre és karácsonyra egy nagyon szívmelengető olvasmányt hoztam nektek, ez pedig nem más, mint Tolkien Karácsonyi Levelek című könyve. Ebbe a kötetbe azokat a leveleket válogatták össze, amelyeket a gyerekeihez írt a híres szerző. Volt ugyanis egy gyönyörű és azt hiszem irigylésre méltó szokásuk. Gyermekei nem csak az ajándékok miatt várták ugyanis a Mikulást és a karácsonyt, hanem azért is, mert minden évben képekkel illusztrált leveleket kaptak az édesapjuktól. Na, ezt gyűjtötte egy csokorba a kiadó. A könyv egyébként nem új, de hosszú-hosszú évekig nem lehetett kapni, és végre megint lehet, ezért jutott eszembe, hogy ajánljam nektek, mert érdemes elolvasni. Az első levél egyébként 1920-ban íródott, és képzeljétek el, 23 éven át minden egyes karácsonykor jöttek Tolkien gyerekeinek a levelek. Eljátszhatunk hát a gondolattal, hogy milyen lehetett a Gyűrűk ura és a Hobbit írója apaként. Hát azt hiszem elég jó volt, hogyha ez volt a szokásuk. A karácsonyi levelek elsősorban mese, hiszen Tolkien 23 éven keresztül minden évben, karácsony előtt és az ünnepek közben küldte őket a saját gyerekeinek, mégis úgy éreztem, hogy nem csak az ő gyerekeinek szólnak, hanem mindenkinek. Azt hiszem ez egy tökéletes mese, egy tökéletes könyv, egy tökéletes történet a karácsonyi hangolódásra, szóval ha még van lehetőségetek rá, akkor irány a könyvtár, vagy gyorsan szerezzétek be, és olvassátok el. Tehát még egyszer, Tolkien Karácsonyi levelek. Ez volt a Lapozza 99-re a könyves podcast 68. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.